Ősszel és télen fontos, hogy elegendő vitamint vigyünk be a szervezetünkbe. Ilyenkor ezt az étkezéssel nem tudjuk megtenni, ezért van szükségünk a gyógyszerekre és a táplálékkiegészítőkre. A szakember a C és a D vitamint ajánlja. Budai Lilla beszélgetése következik, Újházi László gyógyszerészt hallják.
Közeledik a tél, és ilyenkor ugye fontos, hogy felkészítsük a szervezetünket különböző vitaminokkal, ásványi anyagokkal, nyomelemekkel. Erről a gyógyszerészi kamara Hajdú-Bihar megyei szervezetének elnökét, illetve szakgyógyszerészt kérdezem. Mit ajánlott ilyenkor fogyasztanunk ebben az időszakban? Hogyan tudjuk felkészíteni a szervezetünket?
Ugye vitaminpótlás, ez egy megszokott kifejezés, amivel sokszor egész évben, de mindenképpen az ősz kezdetén találkozni szoktunk, és találkozunk már évtizedek óta. Ugye onnan jön ez a kifejezés, hogy valamit pótolni kell ahhoz képest, ahogy korábban megkapta a szervezet, és ez az elmélet, ez azon nyugszik, hogy azokat a vitaminokat és ásványi anyagokat, amelyeket elvileg az év többi részében, mármint tavasszal, nyáron és őszelején nagyobb mennyiségben tudunk bevinni az élelmiszerrel, a különböző tápanyagokkal, azokat egy idő után a tél közelettével már sokkal kisebb mennyiségben tudjuk ugyanilyen módon a szervezet rendelkezésére bocsájtani, és ezért ezeket pótolni kell. Értelemszerűen olyan dolgokkal, amelyek erre alkalmasak, tehát különböző vitamin készítmények, mono vagy multivitamin készítmények, gyógyszer vagy étrendkiegészítő formájában. Ugye ezeket az anyagokat, amelyeket a szervezet rendelkezésére kell bocsájtanunk, ezekre a szervezetnek egész évben folyamatosan szüksége van, és így az előbb már említettem, ebben az időszakban kisebb mennyiségben állnak rendelkezésre, és pótolni kell őket. Mikről beszélünk? Igazából két nagy csoportról, az ásványanyagokról, illetőleg nyomelemekről, valamint a vitaminokról beszélgetünk. Az egyik csoport az ásványi anyagok és nyomelemek, vagy ha úgy tetszik, makroelemek és mikroelemek vagy nyomelemek. Ásványi anyagoknak nevezzük azokat a periódusos rendszerben is megtalálható elemeket, amelyek egy bizonyos mennyiségben, illetve egy bizonyos mennyiségnél nagyobb mértékben vannak jelen a szervezetben. Ilyen például a kálcium, a magnézium, a kálium, és vannak a mikroelemek vagy nyomelemek, amelyek pedig egy bizonyos mennyiségnél kisebb mértékben, vagy kevesebb mennyiségben vannak jelen a szervezetben, de ugyanúgy, ahogy a makroelemek vagy ásványanyagok nélkülözhetetlenek a szervezet számára, ilyenek például a jód, a vas, a szelén, a cink, a réz, mind-mind egy-egy nagyon fontos anyagcsere folyamatban vesz részt, valamilyen enzimnek alkotó eleme, míg az ásványi anyagok ugye a szervezet felépítésében, csont, izomrendszer felépítésében vesznek részt. Ásványi anyagokon és nyomelemeken túl ugye beszélnünk kell a vitaminokról, amelyek az ásványi anyagokkal szemben olyan szerves vegyületek, tehát komplex molekulák, amelyek szintén nélkülözhetetlenek a szervezet számára, a szervezet működésében nélkülözhetetlen szerepet töltenek be, de a szervezet nem, vagy nem megfelelő mennyiségben tudja őket előállítani, élethelyzettől, kortól, évszaktól függően, és ezért sok esetben pótlásra szorulnak. Itt megkülönböztetünk a vitaminokon belül zsírban oldódó és vízben oldódó vitaminokat. A zsírban oldódó vitaminokról csak a félreértések elkerülése véget, hiszen sokszor hallottam már, hogy zsírtartalmú étellel együtt kell bevinni őket, nem erről van szó. Tehát a zsírban oldódó vitaminok, az A, D, az E és a K vitaminok, ezek ugyanolyan jól felszívódnak, mint a vízben oldódó vitaminok, de azért zsírban oldódó vitaminok, mert a szervezet zsírraktáraiban raktározódnak el, és ott hosszú ideig rendelkezésre állnak. Mivel a zsírszövetben ezek el tudnak raktározódni, ezért ezek elviekben túladagolhatóak. Nyilván vitamintól függ, hogy milyen mértékű bevitel vezet majd túladagoláshoz, és mi az, ami még nem, viszont feltétlenül szükséges. A másik csoport ugye a vízben oldódó vitaminok, például a B-vitaminok nagy családja, vagy a C-vitamin, ami nem képes a zsírraktárban elraktározódni, a szervezet úgynevezett víz tereiben van jelen, és a vérkeringés, valamint a veseműködés folyamán néhány nap, néhány óra, néhány fél nap után kiürül a szervezetből, ezért folyamatosan kell őket pótolni. Nagyon igaz, vagy általánosan igaz az, hogy nagyon sokfajta vitamin, ásványanyag és nyomelem található meg az ételek többségében, de vannak olyan vitaminok, amelyeket nem tudunk megfelelő mértékben a táplálékkal bevinni, és a tudomány mai állása és mai ismereteink szerint nagyobb mennyiségben van rájuk szükség, mint ahogy azt korábban gondoltuk, és nagyon mennyiséget jelent ez annál, mint amit nap mint nap be tudunk vinni. Itt van ugye a két legfontosabb pótlásra szoruló vitaminunk, a C-vitamin és a D-vitamin. Mind a kettőt be lehetne vinni táplálkozás útján, tehát a C-vitamint különböző gyümölcsökkel, de ehhez nagyon sok gyümölcsöt, több kiló vagy több 10 kiló gyümölcsöt kellene fogyasztanunk ahhoz a felnőttek esetében általánosan bevitt 500, 1000 vagy 1500 mg C-vitaminhoz. És a D-vitamint is be lehetne vinni táplálkozás útján, de azért mondjuk, hogy lehetetlen, mert körülbelül 30 darab tojást kellene megenni egy felnőtt embernek ahhoz, hogy a normális D-vitamin mennyiséget bevigye, hiszen a tojásban nagy mennyiségben van jelen. De természetesen ez a tojás magas koleszterin tartalma miatt inkább káros lenne, mint sem hasznos. Tehát mondhatjuk nyugodtan azt, hogy a táplálkozással a megfelelő mennyiség bevitele, illetőleg pótlása mai ismereteink szerint nem valósítható meg, ezért mindenképpen szükséges gyógyszer vagy ételkiegészítő formájában ezeknek a bevitele. Hogy miben vesznek részt? Hát nagyon sok mindenben. Ugye a C-vitamin, bár nem ez jut eszünkbe először, de a kollagén szintézisben, tehát a kollagén a kötőszövet legfontosabb fehérjéje, kollagén szintézisében vesz részt. A szervezet egészének, az ereknek, az izmoknak, az inaknak az integritásában, a felépítésében szerepe van, holisztikusan az egész szervezetben, tehát könnyen belátható az, hogy ennek nem megfelelő mennyiségben történő jelenléte a szervezet egészére hátrányos. Továbbá a sejtközi folyamatokban, energiatermelésben is nagyon fontos szerepet játszik, és ezért az immunrendszer, az immunsejtek megfelelő működéséhez is szükséges. Hiányában gyakorlatilag minden betegség, a komolyabbak és a banális fertőző betegségek is sokkal hamarabb kialakulnak, az egyes daganattípusok kialakulására is sokkal nagyobb esély van, és bár nincs konkrét bizonyíték arra, érdekes módon, bár sokan szedünk C-vitamint, nincs konkrét bizonyíték arra, hogyha én C-vitamint szedek, akkor én nem fogom elkapni az influenza vírust, vagy elkapom, de sokkal kisebb tünetekkel fogom átvészelni, mégis az eddigi orvosi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez így van, tehát közvetett, hogy így mondjam, közvetett bizonyítékok állnak rendelkezésre. A D-vitamin ugye az elmúlt évek sztárvitaminja, sokkal komolyabb szerepet tölt be a szervezetben, és sokkal több helyen van fontos szerepe a szervezetben és a különböző anyagcsere folyamatokban, mint azt korábban tudtuk. Ugye jó néhány évvel, mondjuk 10 évvel ezelőtt még, vagy 20 évvel ezelőtt, amikor az egyetemről kijöttem, akkor különösebben nem kapott nagy figyelmet. Tudtuk természetesen, hogy a csontfelépítésben, a csontanyagcsere folyamatokban, a kálcium beépítésében fontos szerepe van, és nagyjából ezzel letudtuk a szerepét. Majd ezt követően egy olyan 5-10 évvel, tehát egy 10 évvel ezelőtt kezdték cikkezni azt, hogy milyen fontos szerepe van ezen túl még a D-vitaminnak, és aztán majd 10 évvel ezelőtt, ez 2012-ben ültek össze először orvos és kutató nagyjaink, és 12-ben első ízben, majd 2014-ben másodízben meghatározták, hogy mennyi legyen az átlagosan bevitt és szükséges D-vitamin mennyiség, és nagyon fontos, hogy már 12-ben a korábbi D-vitamin szükségletet 10-szeresére emelték a korábbiakhoz képest, majd 14-ben ismét csak emeltek ezeken a számokon, és akkor 14 óta nem lett megállapítva újabb D-vitamin mérce, és a mai napig nincs meghatározva az, hogy mennyi az ideális és illetőleg a minimális D-vitamin szint, ami alatt D-vitamin hiányról beszélünk, de már az orvosok egyetértenek abban, hogy az egyik felük szerint 50, a másik felük szerint 75 nanomol per liter mennyiségnél, ha kisebb, és inkább a 75 nanomol per liternél, ha kisebb a D-vitamin mennyiség a vérben, akkor D-vitamin hiányos állapotról beszélünk. Tehát csak érdekességképpen mondtam el, hogy nincs meghatározva a konkrét szint, de nagyjából már ide belőhető, és vizsgálatok azt mutatják, meg a különböző mért D-vitamin szintek, és az ezen D-vitamin szintek esetében tapasztalható betegségek, fennálló vagy később kialakuló betegségekből gyúrtak egy nagy masszát, és kiextrapoláltak, és ebből az extrapolációból jöttek olyan eredmények, hogy a normális D-vitamin szint esetében, ha mindenkinek normalizálnánk a D-vitamin szintjét, akkor gyakorlatilag a vezető daganattípusok, vastagbélrák, emlőrákra gyakorlatilag mintegy 30-35%-kal kisebb esély lenne ezeknek a kialakulására. Gyermekek esetében az egyes típusú, tehát az inzulin adását igénylő diabétesz kialakulására körülbelül egy 70%-kal kisebb lenne az esély. A különböző banális, fertőző, felső és alsó légúti megbetegedések kialakulására pedig körülbelül 90-95%-kal lenne kisebb esély, ha mindenkinek normális lenne a D-vitamin szintje. Ezért mondjuk azt, hogy az új C-vitamin a D-vitamin, és sokszor nyilatkozták már le, hogy az immunrendszer támogatásában is majdhogy nem fontosabb szerepet tölt be, mint a C-vitamin. D-vitamin hiányban, vagy alacsony D-vitamin szint mellett ugye a fogamzóképesség drasztikusan csökken, emellett kisebb súlya születnek meg a csecsemők, és azok a betegségek, amiket az előbb mondtam, azok ugye nagyobb valószínűséggel fordulhatnak elő. És miért hangsúlyozom ennyire a D-vitamint? Azért, mert gyakorlatilag ez a tudományos grémium, akik ezeket a minimál értékeket meghatározták, és meghatározták azt, hogy nagyjából mennyi legyen a D-vitamin bevitel csecsemőkorban, kisgyermekkorban, serdülőkorban, idősebb korban és felnőtt korban. 2014-ben, amikor megszülettek a D-vitamin dózisára vonatkozó számok és előirányzatok, hogy mennyi az ideális D-vitamin szint és a napi D-vitamin bevitel egy csecsemő esetében, kisgyermeknél, kamasznál, felnőttnél, illetőleg idősnél, és mik azok az életkorok és élethelyzetek, amikor folyamatosan és szükséges állandó D-vitamint pótolni, például csecsemők esetében, függően attól természetesen, hogy anyateljes táplálásról beszélünk-e, mert ott mindenképpen, vagy kizárólag, illetőleg részben tápszeres pótlásról beszélünk-e, természetesen időskorban, várandóság alatt folyamatosan, és különböző, főleg vese és májbetegségek, de mindenképpen idült betegségek esetében, de szívérrendszeri betegségek esetében is, infarktus hajlamnál, vagy korábbi infarktus esetében mindenképpen ajánlott D-vitamint szedni. És lényeg az, amit akartam mondani, hogy 14-ben ugye azt is megállapították, hogy a magyar lakosság 95%-a, vagy több mint 95%-a a tél végére, márciusra D-vitamin hiányos állapotban szenved. Tehát Magyarországon ma a tudomány állása szerint mindenkinek D-vitamint kell szednie. És ez nem a reklámhelye, tehát nem beszélünk konkrét készítményről, de mindenkinek D-vitamint kell szedni. Nyáron tudunk napsütés hatására D-vitamint, pontosabban D3 vitamint termelni, ami az egyik hormonunknak az előanyaga, de ehhez is 20 perces napozás szükséges naponta legalább egyszer, ami nem mindig valósul meg, hogy az arcot és a felsőtestet, a végtagokat érje a nap, mégpedig azért nem, mert az erősebb napsugárzás esetében eltakarjuk a testünket, fényvédőket használunk, a hölgyek esetében ugye az arckrémek ma már mindig tartalmaznak fényvédőt, és őnáluk már hamarabb is kialakul a D-vitamin hiány az ősz folyamán, mint mondjuk a férfiaknál. Szoláriumban nem lehet pótolni ezt a fajta UVB sugárzást, amire szükség van, hiszen többségében UVA-t sugároznak ezek a csövek, amelyek más szempontból akár károsak is lehetnek, de ez egy másik történet. Szóval az a lényeg, hogy D-vitamin hiányossá válunk, és az előző ismeretek az előbbiekben elmondottak tükrében mindenkinek szükséges szedni.
A vitaminok mellett az influenza szezonban a forró italporok és a lázcsillapítók fogynak leginkább. Újházi László, a Magyar Gyógyszerész Kamara Hajdú-Bihar megyei szervezetének elnöke rádiunknak azt is elmondta, ha valaki az influenza elleni védőoltást szeretné beadatni, az forduljon házi orvosához, ugyanis az idén mindenki számára ingyenes oltóanyag nem érhető el a patikákban.
Most sajnos a koronavírus kapcsán is egyre másra jönnek azok a tudományos közlemények, hogy a vírus elszaporodása, vagy a vírus által a tüdőben kialakított extrém mértékű gyulladásos folyamatokban, illetőleg azok megállításában is milyen fontos szerepe lehet a D-vitaminnak és a normális D-vitamin szintnek. Úgyhogy e tekintetben azt javaslom minden kedves egészségmegőrzőnek és betegnek, vagy páciensnek, hogy kérje ki a kollégák véleményét, kérje ki a kollégák segítségét, a dózisokról informálódjon a gyógyszertárakban. Sok más helyen is lehet, de azért sok helyen az internet egymásnak ellenmondó információkat is hordoz, és a szakemberekre bíznám azt, hogy mondják el, hogy a csecsemőkori, a gyermekkori és a felnőttkori D-vitamin bevitel számokban mit jelent és mit jelentsen. Egyébként visszatérve röviden erre, gyerekkorban olyan 800 nemzetközi egység, ez egy átlagos, tehát a csecsemőknél 400, kisebb gyerekeknél 800, 1000 nemzetközi egység per nap, a serdülőknél 1000-1500, esetleg most már felmegy 2000-ig, és a 2014-es ajánlás még felnőtteknek napi 2000-et javasol, de ma már nagyon gyakori, hogy a 3000 és 4000 nemzetközi egység per nap bevitel felnőttek esetén az optimálisnak mondható, és nem jelent túladagolást. Ez is nagyon fontos, hogy ne kezdjük el most nyakló nélkül szedni a D-vitamint, ezen hallottak hatására, hanem tartsuk be a normál adagolási sémákat. Tudni kell az, hogy a túladagoláshoz ennek a mennyiségnek a többszörösét, akár háromszorosát, ötszörösét is rendszeresen és hosszú időn keresztül be kell vinni ahhoz, hogy itt túladagolásról beszélhessünk. Természetesen akinél vesekőre való hajlam van, az óvatosan bánjon a D-vitaminnal, de ez sem a normál bevitelre vonatkozik. És a C-vitamin esetén is azt kell mondani, hogy az a bizonyos vesekövet alakíthat ki a C-vitamin bevitele, ezt is csak azért bizonyos fenntartásokkal kezeljük, hiszen a mai ismereteink szerint és a mai tudományos adatok szerint az a felnőtteknek napi 1000-1500, de akár 2000 vagy 3000 mg C-vitamin bevitele sem éri meg azt a szintet, ami a vesekő kialakulását okozhatja. Tény az, hogy a C-vitaminnak egy bizonyos fölösleges mennyisége oxálsav formájában ürül a szervezetből, és aki kálciumoxalátkő képződésére hajlamos, ott kialakulhat vesekő, de ehhez az kell, hogy az előbb említett 1-2000 mg-os mennyiségnél lényegesen többet, ennek háromszorosát, ötszörösét vagy annál nagyobb mennyiséget vigyen be valaki hosszú időn keresztül, nem megfelelő folyadékpótlás mellett, és akkor ez okozhat problémát. De a jelenlegi nagynak vagy magasnak tűnő 1000-2000 mg per nap C-vitamin bevitel mellett ilyenről nem esik szó. Mondom, vannak mindig extrém esetek és végletek, nagyon kicsi testtömeg, minimális folyadékbevitel, és a többi, szerencsétlen kombinációk, de ezeket a szabályokat, amelyeket az előbb elmondtam, ezeket a beviteli mennyiségeket betartva, senkinek nem kell semmiféle mellékhatástól tartania, sőt, éppen ezekkel ellentétes jó hatást várunk tőle, és várhatunk tőlük. Nagyon fontos az, hogy a D-vitamin, ugye, ahogy mondtuk, zsírban oldódó vitamin, és korábban a D-vitamint csak vénre lehetett kapni. Azóta az elmúlt 5-10 évben, hogy ezek a változások végbe mentek, és az orvostudomány is ilyen ismeretekkel bővült, már vén nélkül is elérhetők D-vitamin készítmények, és elég széles a paletta. Van gyógyszer, és van étrendkiegészítő minősítésű D-vitamin, tehát vén nélkül is elérhető ez a napi 3000-4000 nemzetközi egység pótlására alkalmas D-vitamin készítmény. Mint még egyszer mondtam, D-vitamint is és C-vitamint is gyógyszerként is, étrendkiegészítőként is tudunk magunkhoz venni és tudunk vételezni. Én senkit nem beszélek le az interneten való étrendkiegészítő beszerzésről, de mindenképpen előre bocsájtanám azt, hogy a gyógyszertárban kiváltképp gyógyszerminőségben, de a gyógyszergyárban található étrendkiegészítő minőségben, hiszen ezeket e szempontból a biztonságos étrendkiegészítő program keretében a gyógyszertárakon keresztül biztosak lehetünk abban, hogy megfelelő minőségű és valós hatóanyagtartalommal rendelkező étrendkiegészítőt tudunk vásárolni. Tehát mindenképpen arra beszélnék rá mindenkit, hogy természetesen ott vásárol, ahol szeretne, de ha kérdés merül fel, nyugodtan kérdezze, sőt bátorítom, hogy kérdezze a szakembereket, és ne féljen attól, hogyha valamit gyógyszerként vásárol meg, hiszen nem bántva és nem megbántva semmilyen étrendkiegészítő gyártót, egy étrendkiegészítővel szemben egy gyógyszer esetében mindig nagyon magas minőségi szabályok és protokollok szabályozzák azt és deklarálják azt, hogy abban az adott készítményben az a bizonyos hatóanyagtartalom megtalálható. Tehát sokakban benne van az, hogy ő nem szeretne gyógyszert szedni, és ezért olyan C-vitamint vesz be, ami nem gyógyszer. Az, hogy az adott hatóanyag mennyiség, adott aszkorbinsav mennyiség abban a C-vitamin készítményben benne van, egy gyógyszer esetében sokkal komolyabb és erősebb szabályok szabályozzák, és sokkal komolyabb minőségügyi protokolloknak kell megfelelni e tekintetben a készítménynek, mint egy étrendkiegészítő esetében. Természetesen vannak átfedések, e tekintetben megint csak azt tudom mondani, és azt ajánlom, hogy forduljunk szakemberhez, kérdezzük meg. Nagyon sok fajta gyógyszer és gyógyszergyártó által gyártott étrendkiegészítő is elérhető, akár a C-D-vitamin vagy a multivitaminok piacán.
Milyen vén nélkül kapható gyógyszerek fogynak ilyenkor ebben az időszakban leginkább?
Változatos, különösen most változatos, hogy a maszkviselési szabályok, távolságtartási szabályok azért itt is változásokat hoztak, és mindenképpen azt kell mondanom, hogy az ebben az évszakban és időszakban tipikusnak mondható gyógyszerek és készítmények fogyása mérsékeltebb. Egy kicsit máshogy áll össze a mostani gyógyszerfogyás, vén nélkül kapható gyógyszerfogyás, mint egy normális őszi szezonban, de azért általában a nagyszámok itt is igazak, tehát ilyenkor ősszel, amikor a hideg és párásabb idő kedvez a különböző felsőlégúti megbetegedéseknek, azért most is elmondhatók, hogy a különböző megfázás elleni, vagy a megfázás tüneteinek kezelésére szolgáló gyógyszerek, étrendkiegészítők, forró italporok, tabletták vagy kapszulák formájában fogynak a leginkább, és még egyszer hangsúlyozom, hogy most kisebb mértékben, mint korábban, és döntse mindenki magának, hogy a távolságtartás és a maszkviselés az hasznos-e vagy nem, de tény az, hogy ezek a gyógyszerek most kisebb mennyiségben fogynak, és sokkal kevesebben váltanak most is, vagy a tavasz időszakban is antibiotikumot alsó és felső légúti betegségek kezelésére. Tehát mondom, mindenki dönts el, de ezek a számok, ezek tények, ezekkel vitatkozni nem lehet. A különböző nemsztorói gyulladáscsökkentők és fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók szintén magasabb fogyást mutatnak ebben az időszakban, mint nyáron. Itt különösen a paracetamol tartalmú lázcsillapítók, fájdalomcsillapítók és forróitalporok esetében stabil a kereslet, hiszen ezeket a gyógyszereket biztonsággal alkalmazhatjuk bármilyen vírusos megbetegedés esetében is, és hát nagyjából ezekből, valamint az előbb már említett vitaminokból és multivitamin készítményekből áll össze ilyenkor a vásárlói kosár. Természetesen a különböző krónikus és állandóan meglévő betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek szedése és kiváltása mellett.
Mekkora mennyiséget vásárolnak egyébként ezekből az emberek, hogyha valaki bejön vásárolni egy alkalommal, mennyit szokott megvenni?
Változó. Én azt gondolom, hogy a mostani őszi vásárlói szokások a korábbi éveknek megfelelően, kicsit kisebb mértékben, de azoknak megfelelően alakulnak arányait tekintve. Tehát az a fajta bespájzolás vagy felhalmozás, amit tavasszal láttunk, az korán sincs meg, hanem inkább a 19-es, 18-as évnek megfelelő kiegyensúlyozott, nyugodtabb vásárlói szokások jutnak érvényre. Biztos, hogy benne van ebben az is, hogy nagyon sokaknak maradt még mindig, hiába lassan november van, a tavaszi bespájzolásból, hiszen nagyon-nagyon nagy mennyiséget vásároltak ott néhány hét alatt a kedves betegek, de ezeknek nagy mennyisége megmaradt, hiszen ott egy hónap, néhány hét lefutása után már hallottuk a kedvező híreket, csökkent a napi megbetegedések száma, és aztán jött egy viszonylag szabad és kötetlenebb nyár, amikor ezek a készítmények, én egészen biztos vagyok, ahogy sokszor nálam is feledésbe merültek napi szinten, és majd csak szeptember környékén, szeptember közepén kerültek újra elő, és még tartanak most is, akik pedig vásárolnak, ők pedig, mert nincs tartalék, ők pedig valamilyen szinten nyugodtabban. Tehát úgy gondolom, hogy sokkal jobban érzik azt a kedves betegek, hogy gyógyszertárak vannak, lesznek, még ha átmenetileg valamilyen gyógyszer hiánycikké is válik, bizonyos idő elteltével újra beszerezhető lesz, helyettesítő készítmény lesz, valamelyik gyógyszertárba el tudok menni. Tehát nincs már, így kell, hogy mondjam, nincs az a világvége hangulat, mint tavasszal, hogy amennyit csak tudtam, bírtam, a pénztárcám engedte, hanem egy kiegyensúlyozott, a napi vagy havi szükségletnek megfelelő mennyiségben vásárolnak, és nagyjából ennyi. Lehet, hogy a erre fordítható vagy fordítandó pénzkeret is kicsi szűkösebb, vagy más módon bírálják el, nincs az a pánik hangulat, de a lényeg az, hogy ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb, és semmiképpen sem átlagon felüli mértékű bevásárlás most.
Ugye most influenza szezon is van. A gyógyszertárakban kapható-e az influenza elleni védőoltás?
Nem kapható, nem beszerezhető, és információink szerint ebben a szezonban nem is lesz beszerezhető. Korábbi évek gyakorlata ugye azt mutatta, hogy voltak azok, akik a betegségüknek, életkoruknak megfelelően különböző kritériumok szerint ingyen kapták az influenza elleni védőoltást, és ők a háziorvosnál adták le eme igényüket, majd a háziorvosnál kapták meg. Azok pedig, akik ingyenesen nem juthattak hozzá, de mégis úgy gondolták, hogy szeretnék ezt az oltást, vakcinát magukhoz venni, ők feliratták a háziorvossal, és a gyógyszertárban kiválthatták. Most jött egy olyan rendelkezés, pont a koronavírus elleni intézkedés csomagon belül, vagy annak lefolyását megkönnyítendő, a különböző szövődményeket elkerülendő, vagy a kettős vírusfertőzést elkerülendő, hogy mindenki, aki szeretné, ingyen tudja magához venni, és mivel mindenki ingyen kapja meg, ezért nem látták értelmét annak, hogy bekerüljön a gyógyszertárba. Nincs is erre megfelelő metodikánk, hogy ingyen kapjuk, ingyen adjuk, mi alapján kérjünk, mennyit rendeljünk, stb. Hanem mivel úgyis mindenki ingyen kapja meg, aki szeretné, háziorvosnál igényli, és a háziorvos fogja őt értesíteni, időpontot egyeztetnek, amikor megkapja a vakcinát, és tényleg ez egy néhány perces procedúra az ajtón belépéstől az ajtón való kilépésig bezárólag. Tehát mindenki a háziorvosával konzultáljon. Nyilván ebben nem szeretnék véleményt alkotni, hogy van-e megfelelő mennyiségű oltóanyag, vagy nincs megfelelő mennyiségű oltóanyag. Minden évben sokkal több oltóanyag állt rendelkezésre, mint amekkora igény volt erre. Az is biztos, hogy most sokkal többen szeretnék, vagy mondom azt, hogy gondolkodnak azon, hogy beadassák maguknak az influenza elleni védőoltást. Én is azt tudom mondani, hogy elkésve nem vagyunk, influenza szezon van, de influenza járvány nincs, semmiképpen sem várható olyan intenzív módon, mint hogy több helyről kapunk már híreket, hogy sokkal szordinósabban megy végbe az influenza járvány, mint korábbi években, megint csak utalva a maszkviselésre és az orvosi rendelők zárvatartására és a távolságtartása stb. Tehát ehhez van bizonyosan nagyon sok köze, és elkésve viszont nem vagyunk vele, tehát influenza járvány nincsen. Az, hogy mikorra várható, bizonyos szakértői vélemények szerint december, január vége, amikorra várható, ha egyáltalán lesz. Bízunk benne, hogy sokkal kisebb intenzitással jelenik meg maga az influenza vírus, ami egyébként szintén köztünk él, és meg szokott jelenni, mint például tavaly. Már tavaly is a tavaszi maszkviselés segítette ennek a vírusnak is a terjedését blokkolni. Én bízom abba, hogy ezek a szabályok legalább ennyi hasznot is hoznak, hogy az alapból terjedő influenza vírust azért sikerül velük vagy általuk blokkolni, talán úgy, hogy szinte egyáltalán nem lesz szükség a vakcinációra. Természetesen vakcinációra senkit rá beszélni nem szabad, de lebeszélni sem szabad senkit. Ez egy orvosilag bizonyított tény, hogy aki influenza elleni védőoltással be lesz oltva, annál influenzának súlyos szövődményei nem alakulnak ki, még valószínűleg a betegség sem, ha mégis, akkor enyhe lefolyással végigmegy, de súlyos szövődmények vagy életet veszélyeztető állapotok nem alakulnak ki, és ezért ajánlja az orvostudomány mindenkinek, aki szeretné, és természetesen az életkort, az alapbetegségek meglétét mérlegelve ezt mindenkinek magának kell eldöntenie.
Az elmúlt percekben Újházi Lászlót, a Magyar Gyógyszerész Kamara Hajdú-Bihar megyei szervezetének elnökét hallották.